Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai délutánon, és a mai alkalommal a hívő életnek egy aspektusáról szeretnék beszélni, a gyümölcstermésről, illetve annak az akadályairól. És ez nyissuk ki Bibliánkat a Királyok könyvének második részénél, és a második részből néhány igeverset szeretnék felolvasni. A Királyok második könyve második rész 19. versétől a 22. versük terjedő szakasz. Így hangzik Isten igéje. Egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz és a földje terméketlen. Erre ő így felelt: hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Oda is vitték neki. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: így szól az Úr, meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget, és a víz meggyógyult. Így van ez még ma is. Elizeus szava szerint, amelyet kimondott. A hívő életnek a egyik fontos szegmense és területe a gyümölcstermés. Emlékezhetünk rá, amikor Jézus Krisztus a utolsó beszédét mondja a tanítványainak, és a szőlőtő példázatát hozza fel, akkor mit mond? Teremjetek sok gyümölcsöt. Ez lesz az én atyámnak a dicsősége. És ezben a történetben néhány tanulságot levonhatunk arra nézve, és a nagy kérdés az, hogy milyen forrásaink vannak, illetve hogy meggyógyulnak-e ezek a források, ahogy ez Elizeus idejében is történt. A történet egyik főszereplője Elizeus próféta, aki egy különleges próféta az Ószövetségben. Az északi királyságban, a ketté szakadt Izrael északi királyságában végzi a munkáját és a szolgálatát, és a nevének a jelentése az Én Istenem, a szabadulás és az üdvösség. Ebből már lehet vonni egy olyan érdekes tanulságot, hogy az északi királyságról tudjuk, hiszen Elizeus Illés kortársa, illetve Illésnek a utóda lesz, hogy egy istentelen király uralkodik Izraelben, bevezetik a bálványimádást, az Úrnak a prófétáit, szolgáit halálbüntetés terhe mellett üldözik, kivégzik őket, és mégis Elizeusnak a szülei egy ilyen hitvallással adnak nevet a gyermeknek. Nagyon komoly istenfélő szülei lehettek Elizeusnak, akik hittek Isten ígéretében, bizalmuk volt Istenben, és nem volt számukra kérdés az, amikor Illés arra jár, és a fiúkat megszólítja, kvázi az ő utódjának kinevezi, felkeni, hogy a palástját rádobja. Innentől kezdve Elizeus belép a prófétai szolgálatba, elbúcsúzik a szüleitől, és Isten a munkából hívja előt, hogy az ő örök munkájába álljon majd bele. Tehát senkinek nem kell meglepődni, hogy esetleg valakit munkavégzés közben hív el az Úr. Nem biztos, hogy azonnal fel kell mondani mindenkinek, és szerződés nélkül ott hagyna a munkahelyet, de lehet látni, hogy Elizeus egy magánvállalkozó volt, és neki ez nem volt probléma, hogy Isten elhívásának engedelmeskedjen. Az elhívás egy kritikus időszakban történik, amikor Izraelben csak ítélet és átok van. Isten sokszor Illésen keresztül jelenti be ezeket, és próbálja a népet magához visszatéríteni, és a történelemből tudjuk, hogy Illésnek és Elizeusnak a szolgálata csak megnyújtotta tulajdonképpen Izraelnek a vegetatív állapotát, de valódi gyógyulást csak részlegesen tudott hozni. És azt is meg kell figyelni, hogy Illés kétszeres kenetével rendelkezett Elizeus. Körülbelül kétszer annyi csoda és esemény történik az ő életében szám szerint is, mint amelyet Illés megtett. De van egy nagyon fontos aspektusa ezeknek, hogy ha megnézitek majd Elizeus életét, és bátorítlak benneteket, hogy tanulmányozzátok végig, a hívő életnek minden aspektusát tartalmazza. Azzal kezdődik, hogy egy elragadtatás történik, Illés elviszi az Úr magához, és Elizeus próféta pedig meglátja ezt, megkapja a kettős kenetet, és utána a megnyílt Jordánon keresztül megy vissza Jerikó városába. A próféta tanítványok látják azt, hogy valóban Illés kétszeres kenete száll a utódjára, a tanítványára, és ez a keresztségnek a szimbóluma a Bibliában. Emlékezhetünk az 1 Korintus 10-ben is, Pál apostol beszél erről, és Elizeus életének a története pedig a feltámadással végződik, amikor halála után még a holtteste is képes volt egy halottat feltámasztani. A születési helye Ábel Mehola, ez a Jordán folyó völgyében van, a Damaszkusz felé vezető úton, tehát eléggé a határ északi szélén található, és innen hívja el Isten őt, hogy beálljon a szolgálatába. A helyszín a történetnek, amelyről itt szó van, Jerikó városa, történészek szerint is a föld egyik legrégebbi városa, nagyon régóta lakott terület már, és a Bibliából tudjuk, hogy Józsué lesz az, amikor a honfoglaláskor, és az elmúlt alkalommal a Frigyláda kapcsán már beszéltem erről, hogy elfoglalják a várost, és maga a terület nagyon sokáig lakatlan, terméketlen, mert egy átok terhe mellett rombolta le Józsué, és Akháb király idejében, nem véletlen, hogy az istentelen király idejében, egy Hiel nevű férfi a gyermekei élete árán építi fel a várost, és amikor Elizeus korába érünk, nem sokkal később, már egy virágzó, prosperáló várost látunk, de van egy óriási problémája ennek a városnak. És ennek a városnak az volt a problémája, hogy a forrása és a vize terméketlen volt. A eredeti héber kifejezésben a terméketlen kifejezés nem csak magára a földre vonatkozik, hanem minden élő dologra. Szó szerint azt jelenti, hogy torszülött, koraszülött, elvetélt, meddő, magtalan. Tehát olyan, aki ezzel a vízzel kapcsolatba került, és például ezzel öntözte a földjét, még ha ki is kelt a mag, nagyon kevés idő múlva nem tudta learatni a termést, mert tönkrement. A nők elvetéltek, vagy teherbe sem estek, vagy pedig torszülötteket szültek, illetve az állatoknak is ilyen korcs utódaik lettek. Hát egy nagyon mérgező és keserű víz volt ez. A pontosokat nem lehet tudni, nagy valószínűséggel a ottani geológiai ásatások radioaktív szennyeződéseket mutattak ki a geológiai mozgások miatt, tehát hogy lehet, hogy valószínűleg radioaktív tartalmú volt a víz. Ennél fogva Elizeusnak ez a fajta gyógyítása, hogy majd a sóval fogja meggyógyítani, ez egy különleges jelentőséggel bír, hogy Isten ilyen természet fölötti módon is tud gyógyítani. És magának Jerikónak a városa is, illetve ez a gyógyításnak a eseménye egy olyan szimbolikus üzenetet hordoz az újszövetségi keresztények számára, amit érdemes nekünk is megfogadni és okulni belőle, különösen azért, mert a hívő emberek életében az egyik legfontosabb, hogy az Isten által elvetett maga az életükbe milyen forrással fog táplálkozni, és gyümölcstermő lesz, vagy pedig meddővé fog válni. Maga Jerikó városa itt található a Jordán folyónak a holtenger fölötti részén, és mind a mai napig megvan Elizeusnak a forrása. Ezt mind a mai napig meg lehet találni Jerikó városában, és ugyanúgy lehet fogyasztani belőle a vizet, és palackozzák is a turizmus jegyében. Nézzük akkor, hogy hogyan is működik az életünkben a forrásoknak a szerepe. Az első és legfontosabb a Jézus tanítása szerint, hogy a hívő ember úgy tér meg, hogy hallja az Isten igéjét. Isten elveti az ő magját az ő szívébe, valakinél 30, valakinek 60, valakinek 100 annyit terem, de vannak olyan földek, amikben csak ideig, óráig van meg Istennek a beszéde, és az első kritikus időszakokban ott hagyják a hitet, a gyülekezetet, a közösséget. Igazából nem tudott gyümölcstermővé fordulni az életük, és ha megnézitek, ez a 4 talaj egy 25%-os sikerről beszél, mert a 4-ből csak egy talaj volt az, ami gyümölcstermővé vált. Tehát, hogyha egy evangelizáción 25%-os győzelem van, akkor már mi is győztünk. Tehát nem kell megijedni, hogyha csak néhány megtérő van egy-egy alkalmon, annak is nagyon kell örülni. És ezért az első és legfontosabb a növekedés szempontjából, hogy Isten igéjét, Isten beszédét töltsük magunkba. Legyünk tele Isten igéjével, legyünk tele Isten beszédével. A sátánnak mindig az a célja, hogy kilopkodja magokat, ne halljunk Isten igéjéről, ne olvassuk Istennek a beszédét, és amikor valaki úgy jön Isten tiszteletre mondjuk egy vasárnap, vagy egy hét úgy van mögött, hogy meg van terhelve, le van terhelve a szíve, az élet gondjai, problémái, nehézségei itt vannak, abban a szívben nem fog tudni belehullni az Isten magva. Ezért kell jönni el úgy Isten tiszteletre, letenni a terheket, megszabadulni, megtisztulni, és azzal a nyitottsággal, nyitott szívvel eljönni, hogy Isten beszédét akarom hallani, Isten üzenetét meg akarom érteni az életemre nézve, és akkor Isten fog tudni hozzám szólni, jó földbe fog hullni a mag, és meg fogja teremni a maga gyümölcsét. A Szentírás szerint a növekedésnek több szintje van, illetve mindenkinek más szerepe van ebben az egyházban, ez egy fontos összekapcsolódási pont, nem véletlen a Krisztus teste és az eklézsia van ezzel megbízva. A Korintusi Levél 3. rész 6. versében olvashatjuk, hogy Pál apostol plantált, Apollós öntözött, de Isten adja a növekedést. Van szerep a növekedésnek az emberek részéről, de a valóságos növekedést, ami valóban gyümölcstermést tud létrehozni, azt Isten fogja produkálni, de ahhoz szükséges, hogy gyümölcstermés legyen, hogy az alapok jók legyenek, akár a beszéd által, akár pedig az öntözés által. A források közül kétfajta lehet, vagy jó forrásból fogunk táplálkozni, és akkor növekedő lesz az életünk, gyümölcstermű lesz az életünk, vagy pedig rossz forrásból fogunk táplálkozni, rossz forrással fogjuk megönteni az életünket, és akkor nem fogunk tudni Isten dicsőségére élni. Nézzük a gyümölcstelenség forrásait, hogy mik lehetnek ezek a keserű vizek az életünkbe, amelyeket el kell tüntetnünk. Jeremiás 2.13-ban azt olvashatjuk, hogy kettős gonoszságot követett el népem, elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy víztárlókat ássanak maguknak, és repedezett falu víztartókat ástak, amelyek nem tartják meg a vizet. Ez az első és legnagyobb probléma, hogy az emberek elfordulnak Istentől, és nem Isten lesz az életükben az elsődleges forrás. Istent a háttérbe szorítják, Isten a második, harmadik helyre kerül, minden más lesz az, amivel meg fogják tölteni a lelküket, a szellemüket, és ez a Biblia egy olyan kúthoz hasonlítja, ami nem fogja megtartani a vizet, és ezért lényeges az, hogy milyen kutakat ásunk. Tehát hova merítjük bele az ásunkat, milyen forrásokból fogunk táplálkozni az életünkben. Elizeusnál is lehetett látni ezt, hogy ebből a vízből, akik fogyasztottak, azok a komoly problémák voltak, és lehet látni, hogy az egyik ilyen rossz vízforrás a tévtanítások a Biblia alapján, amelyek, hogyha megöntözi az ember Istennek az élő igéjét, akkor azok az emberek nem fognak tudni gyümölcsöt teremni. Vannak olyan nyugati sikert, teológusok, evangélisták, proféták és apostolok, akik ezeket a hamis vizeket palackozzák is, tehát komplett üzemek és gyárak épülnek, hogy ezeket a keserű vizeket szórják az internet különböző fórumain, illetve könyvein, és nagyon sok keresztény ezzel táplálkozik, ezzel öntözi a lelkét, és rálkozik, hogy a hívőlete nem növekszik, nem változik, nincsen előrelépés az életében, nem tud szabadulni a bűnöktől, nem tudja az Urat felszabadultan dicsérni, imádni, közösségben lenne a testvéreivel, mert egy tévtanítás által az életét teljesen meddővé és terméketlenné tette. Ráadásul úgy, hogy amikor az igazságot hallja, a benne lévő hazugsággal konfrontálódik, és ő inkább a hazugságot választja, és nem az igazságot. A tévtanításodnak mindig ez az erőssége, hogy amikor konfrontálódik az igazsággal, minél erősebb a hazugság, annál nehezebb az ember életéből kivenni, még az igazság által is. Isten kegyelme kell hozzá, hogy valaki ebből az állapotból ki tudjon kerülni, és meg tudjon szabadulni. Jakab apostol a harmadik rész 11. versében, a levelében mond egy fontos alapelvet a következő gondolat kapcsán, hogy ugyanabból a forrásból nem származhat jó is és rossz is. Tehát vagy jó forrással, vagy közösségbe, vagy rosszal. A kettőnek a keveréke nem lehetséges. Vagy az egyik működik, vagy a másik működik, és mind a kettő hatással van az életedre, elsősorban saját magadra, a beszédeddel például, amiket kimondasz, ahogyan beszélsz, ahogyan gondolkozol, ezek meg fogják határozni az életedet. A példabeszédek könyve számtalan helyen beszél ezzel kapcsolatban. Aztán a zsidókhoz írt levél 12. rész 15. versében olvashatjuk, amikor Isten arra figyelmezteti az ő népét, hogy ne engedjük, hogy a keserűség gyökere felnövekedjen, mert az megfertőz másokat is. Keserű testvére találkoztatok már a gyülekezetben? Olyan keserű testvér, hogy például jól érzed magad az Isten tiszteleten, jó volt a dicsőítés, még az ígéretés is nagyon jó volt, utána az Isten tisztelet végén elkezdett beszélgetni valakivel, és egyre rosszabbul érzed magad, egyre frusztráltabb vagy, mit keresek én itt. Amit korábban Isten felépített benned abban az egy-két óra hosszában az Isten tiszteleten, egy ilyen 5 perces beszélgetés lerombolja benned. Ismerős dolog? Találkoztatok már ilyennel? És nem tudjátok, hogy miért? Nem vannak ilyen keserű testvérek, akik megfertőzik az embereket azzal, hogy nem az élet forrása jön belőlük, hanem a panasz, a nyűg, a nehézség, a nyavaja, nincsenek pozitív megvallásaik, nincsenek pozitív élményeik, és a bennük lévő keserűséget, frusztráltságot mindenki felé terjesztik, szórják szét ennek a magját, és egy közösséget képes felgyújtani, és akár a szakadás széléig hozni ez a fajta negatív beszéd, mert ez a beszéd mit hoz létre az emberben, a keserűség gyökere, hitetlenséget. Mert olyan sok negatív dolgot mond, hogy már az emberek abba se kezdenek el hinni, amiben korábban is hittek. Ez kiöli az emberből, ez terméketlenné teszi az embernek a szívét, és nem fog tudni majd gyümölcsöt teremni. és a harmadik probléma, a következő probléma a kutaknak a betemetése. Ez a sátánnak az egyik legfontosabb célja, hogy az Isten által adott kutaink, forrásaink, azon, amiből a jó vizeket tudjuk az életünkre nézve alkalmazni, azokat mindig be fogja temetni. Majd nézzétek meg Izsák történetét, hogy az apja által ásott kutakat a filiszteusok módszeresen és szisztematikusan betömték. És a sátánnak is mindig ez a célja, hogy elválasszon téged Isten forrásaitól, Isten javaitól, és ilyen palackozott tévtanításokkal, vagy mindenféle beszédekkel töltsd meg a szívedet, az életedet, ne pedig Istennek az élő igéjével, Istennek az élő beszédével. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a sok nehézség és a sok nehéz beszéd ellenére, a keserű beszédek ellenére, Isten a gyülekezetben, illetve az egyházban elhelyezte az igazi forrásokat. Azért beszéltem előbb a negatív oldaláról, mert lehet látni azt, hogy mikor látni fogjuk most már az igazi oldalát, hogy milyen forrásokat bocsátott Isten a rendelkezésünkre, akkor az ellenségnek mindig az lesz a célja, hogy ezektől a forrásoktól elvágjon bennünket, elszakítson bennünket, és az élővizek forrása helyett azokhoz folyamodjunk, amelyek nem fogják megtartani az életünket. Nézzünk egy pár ilyen forrást. Az egyik az természetesen Istennek a szelleme. A Bírák könyvében is olvashatunk az áldások kapcsán a felső és az alsó forrásokról. A felső források a Bibliában mindig Isten szent szellemét jelentik. Istennek a szent lelkét jelentik a hívő ember életében, és erre alapul Jézus Krisztus kijelentése is, hogy aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő vizek folyamai fognak ömleni, és ezt a Szentlélekről mondta. Tehát a hívő életnek az első és legfontosabb aspektusa és forrása minden esetben a Szentlélek. Számtalan igével szól arról, hogy a hívő ember életében hogyan munkálkodik Isten szent lelke, de az első és legfontosabb, hogy az Isten által adott mag, ami elültetődött a szívünkbe, az a Szentléleknek a folyamai által fognak leghamarabb és leggyorsabban növekedni. Ezért mondja az írás, hogy töltekezzetek be Szentlélekkel. És hogyan beszélgetve egymás között? Panaszkodásokban, zúgolódásokban, nem? Ugye ezt mondja az írás? Nem, hanem beszélgetve egymás között, zsoltárokban, dicséretben, szellemi énekekben, vagyis Isten igéjének a megvallásában, Isten igének a kijelentésében, akár egy igehirdetésben, akár egy dicséretben, hogy ezek azok, amik igazából a Szentlélekre való betöltekezésnek a legfontosabb jellemzői lesznek. És ilyenkor nem fog bennünket zavarni, hogyha esetleg a keserű testvér vagy a farkas testvér jön és akkor vicsorítja ránk a fogát, és mondja különböző beszédeket, mert be vagyunk töltekezve Isten szent lelkével. Tudjátok, hogy lehet megkülönböztetni a bárány és a farkas testvért? Hogyha a bárány testvérnek a lábára rálépsz, akkor mit fog mondani? Be kell töltekezni Szentlélekkel. Ezt fogja mondani. Farkas testvér meg vicsorít, és mutatja a fogát, el akar nyelni, el akar pusztítani, mert ha nekem rossz, akkor legyen neked is rossz. És ez a ragadozó természet fog előjönni belőle. Tehát az első és legfontosabb, hogy töltekezzünk be Isten szent lelkével, mert ez egyrészt immunissá tesz bennünket. Ez maga egy tiszta forrás, ebben nem kell sót dobni, ezt nem kell a szövetséggel átitatni, mert ez maga a szövetség forrása, ezt Isten megígérte számunkra. Tehát fontos, hogy az Isten szent lelkével legyünk telve, legyünk betöltekezve, mert ez nem csak védelmet, hanem táplálékot és segítséget is nyújt nekünk. A következő nagyon fontos dolog az igehirdetés. Ahogy mondtam, Apollós volt az, aki öntözött, ő egy tanítói szolgálatban volt, és az igei tanítói szolgálatok azok egy gyülekezetben, amelyek az igehirdetés által tudják öntözni Istennek a beszédét, tudják öntözni azt a magot benned, és normál esetben egy gyülekezetben az igehirdetők Istentől elhívott, Isten ajándékával rendelkező személyek, akik nem egzisztenciális okokból, nem teológiai okokból, ideológiai okokból, hanem Isten elhívás alapján szolgálnak, mint Elizeus. Rajtuk van Isten kenete, megnyugszik bennük Isten szelleme, és a beszédükből élet árad. Az Ószövetségben, ha a Szent Sátorra visszaemlékeztek, a második részben, a pitvar után el volt helyezve a menóra. És a menóra az mit világított meg? A szent kenyereket. És a szent kenyereket a papi törvény szerint hány naponta kellett cserélni? Minden hetedik napon, és akkor el kell fogyasztani. Ez a gyülekezetnek is egy nagyon fontos szimbóluma, hogy egy hétig érlelődik Istennek a beszéde az igehirdetőben, a tanítóban, és vasárnap a gyülekezetnek, a papok királyságának el kell fogyasztania. De csak abban az esetben, hogyha egy hétig világította a menóra. Ha Isten szent lelkével átjárt igehirdetések, prédikációk vannak, akkor azok megelégítik Isten népét, és növekedést fognak létrehozni. De ehhez olyan igehirdetések kellenek, amelyek szent szellemmel vannak telve, az emberekben hitet, bátorítást hoznak létre, és ha bűnök vannak, akkor meg tudnak térni. Ezt nem lehet másképpen tenni. A gyülekezet közössége a következő ilyen forrás, maga Istennek a népe, Istennek a közössége, és azt lehet látni, hogy amikor egy újjászületett hívőnek jó kapcsolata és jó közössége van az Úr népével, akkor jönnek ezek a filiszteus kútbetemetők, és mit csinálnak? Az embereket megpróbálják elválasztani a gyülekezettől. És amikor valaki úgy kezd el gondolkozni, hogy minek kell gyülekezetbe jönni, ó, most nem megyek, mert fáradt vagyok, holnap korán kell kelnem. Most az Úr is megértheti, hogy 5 percig fájt a fogam, és akkor most csak nem mehetek már el. Meg különben is be lehet kapcsolni a számítógépet, vannak online istentiszteletek. És akkor szépen még egy lapát föl, még egy lapát föl, és utána, amire az ember észreveszi, már nem fog jönni forrás a gyülekezetből, nem fog vágyni a gyülekezetbe, nem fogja megtapasztalni, megérezni azt a jó testvéri közösséget és légkört, amely Isten népe életében egy különleges dolog. Ezt nem lehet tévé előtt magányosan otthon Robinson módra megélni, hanem fontos, hogy élővízű emberekkel találkozzál a gyülekezetbe. Keresd azokat az embereket, akikben élővíz van. Akik mikor beszélnek, akik amikor veled imádkoznak, vagy például lelki gondoznak, akkor az életedben változás jön létre, pozitív változás jön létre, és nem úgy mész el, hogy nem kaptál segítséget, nem kaptál támogatást. Ez nagyon fontos dolog, hogy keresd ezt a közösséget, keresd azokat az embereket, akik telve vannak hittel, telve vannak szentlélekkel, akikből élő víz árad, nem pedig ez a keserű, élettelen víz és vízforrás. A következő ilyen dolog a házi csoport. Egy kicsikét egy mini istentisztelet. Nem véletlen, hogy az új szövetségi gyülekezeteknek az első életében a házi csoport az egy központi jelentőségű volt. Nem a gyülekezet képezte a hívélet alapját, az később alakult ki, hanem maguk a házi csoportok, 20-30-40 fős közösségek, ahol az emberek kisebb csoportokban meg tudták élni a hitüket, bizonyságot tudtak tenni egymásnak, tudtak ima támogatást kérni, el tudták mondani a problémájukat. Üldöztetés esetén például, amikor összejöttek, volt, hogy egymás gyerekeit fogadták örökbe, vagy a mártírokat el tudták temetni. Tehát nagyon fontos volt a házi csoport, és ez egy olyan különleges lehetőség, amikor kisebb közösségben az ember őszintén megnyílhat, elmondhatja a problémáit, tudnak érte imádkozni, szem előtt van, ha kell, tudják feddeni és inteni. Ez egy felbecsülhetetlen forrás a hívő ember életében, és aki például a hasonlóan az Isten tisztelethez elkezdi ezeket a dolgokat hanyagolni, akkor nem kell csodálkozni azon, hogy az élete elkezd vegetálni, majd pedig elkezd hervadozni az élete, mert nem kap kívülről támogatást az élete, nem kap a testvéri segítség által szabadulást az életében. Következő ilyen forrásunk a szolgálat. Ez is egy nagyon fontos dolog az életünkben. Emlékeztetünk rá, hogy Jézust mi elégítette meg a samáriai kútnál, hogy szolgálhatott a samáriai asszony felé. Hát amikor valaki szolgál Istennek, az mindig betölti az életét, az mindig megelégíti az életét, mert Isten akaratában van. És Isten ilyenkor nem mérték szerint adja neki a szent lelket, és a szolgálatnak a mienség és a minősége mindig meghatározza egy hívő embernek az életét. És amikor valaki úgy kezd el gondolkozni, hogy nekem minek szolgálni, nekem nincs ajándékom, nekem nincs látványos ajándékom, nekem sose köszönik meg a szolgálatomat, mindig én csinálom ugyanezt a dolgot, senki nem jött még oda hozzám, hogy segítsen nekem. Ha valaki így kezd el gondolkozni ezzel a keserű forrással, akkor már a gondolkodás módja elment abba az irányba, hogy előbb-utóbb abba fogja adni a szolgálatot, és ez mindig egy lejtmenetet hoz majd létre az életében, mert a szolgálat mindig megelégíti az embert. Tapasztaltátok már ezt, akkor kimentetek egy evangelizációra, 8-10-20 embernek bizonyságot tettetek, ugye milyen jó élmény volt? Felülültetek, megfrissültetek a hitetekben, a bizonyságban, voltak jó élményeitek, lehet, hogy voltak visszautasító személyek is, de maga az, hogy szolgálhatnunk az Úrnak, bizonyságot tehetünk róla, az egy felüdítő élmény a hívő ember számára. A következő a próbák és a harcok, ez egy kicsikét sokak számára talán nem annyira örvendetes dolog. A Zsoltárok 84. részének a 7. versében olvashatjuk, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, és az őszi eső elárasztja áldásaival. Sokszor Isten a nehézségeket, a próbákat, a síralom völgyét, a halálnak a völgyét, források völgyévé teszi a számunkra. és sok hívő nem tudja értékelni a nehézségeket, a próbákat, sokan ekkor fordulnak el az Úrtól, vagy hitkrízisbe kerülnek, pedig Isten pont azt akarja, hogy ezek a nehézségeken keresztül, amiken átmegyünk, egyrészt már nem is olyanok leszünk, mint amelyek korábban voltunk, viszont olyan dolgokat tapasztalhatsz meg Istenből, a szeretetét, a kegyelmét, a hűségét, a bűnbocsánatot, a kegyelem forrását. Nagyon sok mindent meg lehet tapasztalni Istenből, mikor ilyen nehézségeken megy keresztül egy hívő ember, és csodálkozik azon, hogy Isten hogyan, milyen módon munkálkodik az életében, nyúl bele az életébe, szól egy prófétai igén keresztül, a Szentíráson keresztül, szól egy dicsőítésen keresztül, és az embernek meggyógyítja az érzelmi életét, tehát számtalan lehetősége van a síralom völgyének abban, bár nem tartozik az örvendetes dolgok közé, de Isten áldásává tudja tenni ezeket a dolgokat számunkra. És ezek lényegesek, hogy megtapasztaljuk Istennek a kegyelmét a legnagyobb problémák, a legnagyobb nehézségek és a legnagyobb harcok közepette is. Van még egy nagyon fontos forrás a házasságban élők számára. Itt az igeverset elrontottam a leírást, ez a példabeszédek 5. rész 18. verse. Következőt olvashatjuk. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek. A Biblia a házasságot Krisztus és az egyház szimbólumaként is értelmezi, de a Biblia szerint egy jó házasság, amely Istentől van, az mindkét fél számára forrássá válik. Jobban boldogul kettő, mint egy, jobban ellen tud állni, a hármas vonal nem szakad el. Egy hívő házasság az nem csak egy bizonyságtevő dolog a mai világban, hanem mindkét fél számára, a férfi és a nő számára is, a kölcsönösségben a forrásokat biztosítja számukra, akár az imaközösségben, akár a gyermeknevelésben, akár a szolgálatban egymást ki tudják egészíteni, és fel tudják egymást üdíteni, frissíteni, bátorítani, segíteni. Ha az egyik éppen rossz paszban van, akkor a másik fel tudja őt emelni, tud neki segíteni. Ha éppen a férj van ilyen problémában, aki gondokkal küszködik, akkor a feleségnek kell mellé állnia. És ezért egy normál esetben egy férfi és egy nő a házasságban nem egymás kárát fogja keresni, nem tönkreteszik a házasságukat, hanem éppen építik azt, gyarapítják azt. Igaz, hogy lesznek súrlódások és veszekedések is, például a férj kérdez a feleségtől, hogy hol van a pénz, a feleség kérdezi, milyen pénz, és már azonnal is elkezdődött a vita és a veszekedés, de ezeket szépen szeretetben meg lehet beszélni, és lehet ezekkel kapcsolatban nagyszerű bizonyságokat és tapasztalatokat szerezni. Hát lehet látni, hogy ezek a nagyszerű dolgok vannak előttünk, vannak a mi életünkben, és mindig lehet választani, hogy a forrásainkat engedjük-e meggyógyítani, vagy pedig a forrásainkat hagyjuk, hogy elapadjanak, tönkremenjenek, és rossz vízű forrásokkal tápláljuk az életünket. A Szentírásban számtalan ige szól arról, hogy a forrás, illetve a hívő életnek a gyümölcs termése egészen a megtéréstől, az újjászületésen keresztül, majd egészen az örökkévalóságba fog torkolni, de nekünk óriási felelősségünk van abba, hogy amikor valamilyen esemény zajlik az életünkben, akkor azt a jó vizek forrásával fogjuk-e táplálni, vagy pedig a rossz vizeknek a forrásával. Elizeus különleges módon gyógyította meg Jerikónak a vizét, fogott egy új csészét, egy olyan kifejezés van, amit soha nem használtak. Ebbe helyezte el a sót, ezt vetette bele a vízbe, és a Bibliában a só a legtöbb esetben a szövetségnek a szimbóluma. Tehát amikor Isten gyógyít, akkor sokszor a szövetségen keresztül gyógyít, ezt látjuk az új szövetségben is több helyen. Ugyanakkor nem elhanyagolható felelősség az a mi életünkbe, hogy az élővíznek a folyamai azok ömöljenek a mi bensünkből. És amikor szükség van rá, és esetleg rossz forrás jön ki belőlünk, akkor legyünk készek, legyünk képesek arra, hogy Isten meg is tudjon bennünket gyógyítani. Engedjük azt, hogy Isten a sót belénk vesse, és ne legyünk keserű víz, ne legyünk rossz forrás a gyülekezetben, ne legyünk rossz forrás a testvéreink számára. A Jelenések könyvében Jézus Krisztusnak van egy nagyon fontos ígérete. Nem tudom, hogy miért 216 van odaírva, szerintem ott lemaradt egy vesző. 21.6 lesz, nem 216, 21.6. És mondja az Úr, hogy és mondanékem meg lett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Ahogy mondtam, ez Jézusnak egy nagyszerű ígéret a Jelenések könyvének a végén, és ez az életnek a vizét Jézus Krisztus ingyen adja. Nem kell érte fizetni, nem kell érte megdolgozni, mert nem is tudunk. Ezt Jézus Krisztus ingyen bocsátja a rendelkezésünkre. A Szent Lelket is Jézus Krisztus ingyen adja a számunkra. Egyetlen egy dolgunk és felelősségünk van, hogy higgyünk abban, akit ő elküldött. És amikor a Szent Lélek eljön hozzánk, betölti a mi életünket, telve leszünk Istennek az ígéretével, telve leszünk Isten beszédével, Isten folyamai fognak áradni a mi bensőnkből, és akkor megtapasztalhatjuk valóban azt, hogy nem csak mások lehetnek ránk áldásul, hanem mi is áldásul lehetünk mások számára. Ezt kívánom mindenkinek, hogy töltekezzünk be Szentlélekkel, legyünk jó források testvéreink számára, a közösségben, a gyülekezetben, a szolgálatban. Ne engedjük, hogy a filiszteusok betemessék a kútjainkat, ne engedjük azt, hogy különböző mérgező csatornákon keresztül az ördög elárassza a lelkünket, a szellemünket, figyeljünk az Isten Szent Lelkére, Isten vezetésére, és Izsák példája nyomán, ha vannak betemetett kútjaink, ha abba hagytuk a házi csoportba járást, ha már alig járunk gyülekezetbe vagy közösségbe, elhanyagoltuk a szolgálatot, vagy a házas életben problémák vannak, hogy vegyük a fáradtságot, kezdjük el kiásni ezeket a kutakat. Igaz, hogy minél nagyobb a réteg, annál mélyebbre kell majd ásni, de higgyétek el, hogy megéri. És amikor ezeket a forrásokat felfakasztjuk, akkor a hívő életünk megint elkezd majd növekedni. De ha nincsenek jó forrásaink, nincsenek tiszta vízű kutaink, akkor nem fogunk tudni növekedni. És a hívő élet egyensúlya ezen múlik, hogy van-e hozzáférésünk ezekhez az isteni erőforrásokhoz, vagy pedig mindenféle különböző hidrogénezett, meg savazott, lúgozott vizet használunk, amik ilyen pótszerek, amik kifolynak az életünkből, mert ha megfigyeljétek, ezek a tévtanítások, ezek a különböző negatív dolgok, ezek az ember életén úgy keresztül folynak, átfolynak, nem hoznak életet, nem hoznak termékenységet, nem hoznak áldást, hanem szétfolynak az ember életében. De viszont, amikor valaki Isten forrásaiból táplálkozik, akkor megtapasztalja családban, munkahelyen, gyülekezetben, szolgálatban azt, hogy Isten az életét átformálja, az Isten igéje elkezd benne növekedni, elkezd a hitben megerősödni, elkezd a hitben éretté válni, és egy nagyon erőteljes, aktív szolgálója lesz az Úrnak. Ezt kívánom mindenkinek, hogy töltekezzünk be Szentlélekkel. Amen.